Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Menetre kész a Turmix, közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk 2018. február 11-én, vasárnap 10 óra 7 perckor. Lukács Kata vagyok, Vörös István főszerkesztőnk nevében válaszd a következő egy órát a Korona FM 100-on. Mai témáink: új kötet megjelenésére készül, közben pedig országos irodalmi pályázaton remekelt egy soron kívül novellájával a Kalocsai Cserenkó Gábor. A szerző aktuális sikere mellett mesél majd arról, milyen karakterek bőrébe bújik soron következő könyv.
Van egy takarítónő bőrében bújok, egy haldokló emberben vagyok benne, hol egy, nem is tudom, egy alkoholista öregasszonyban vagyok, aki várja a lányát.
Ígéretesen hangzik akárcsak a következő sorok. Múlt szombaton az egész várost hívták a Kalocsai Hagyományok Házánál megtartott városi disznótorra, amely egész napos programmal kecsegtetett az érdeklődők számára. A fogadtatásról a házigazdák képviseletében beszélgettünk dr. Kovács Istvánnéval.
Mi nem múzeumnak szánjuk ám ezt a házat, hanem egy alkotóműhelynek. Egy olyan alkotóműhelynek, ahol szabad, a múzeumban nem szabad a tárgyakhoz hozzányúlni, nálunk szabad lehessen hozzányúlni ezekhez a tárgyakhoz, lehessen kipróbálni.
Közlekedési anomáliák és elvándorlás. E két vezérgondolat mentén foglalt össze első kalocsai lakossági fórumának tapasztalatait Környei Balázs, a Momentum párt körzetünkben indított képviselőjelöltje. Ennél azért többet is mondott programjukról, tanulságokról. Mindjárt vele folytatjuk.
Aki kiment, ingázik két régió között, az bizonyos szempontból egy gazdasági migráns, és igazából nem tud dönteni, hogy kint képzelik el az életüket, vagy idehaza.
Egy percre se hagy unatkozni a kedvenc térségi magazinod a Turmix, de ne vada sem, ha de meg kell varázsol mosolyt az arcodra, azonnal a Korona FM 100-on.
Szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Már is kezdünk térségi magazinunkkal, a Turmix-szal. Múlt szombat este Kalocsana volt Tiszti Klub emeleti előadó termében tartott lakossági fórumot a Momentum Kalocsai Központú Választókörzetében indított országgyűlési képviselőjelöltje. Környei Balázs vendége, a jelöltársa Gönc Árpád néhai államfő unokája Benedek Márton volt. A Van Remény mottóval Kalocsán induló fiatal politikus a fórumot követően arról beszélt Gábor János kollégánknak adott interjújában, milyen vezérgondolatok hatották át a találkozót szinkronban a párt főbb üzeneteivel.
Mi volt az, amivel a leggyakrabban találkoztál, leginkább felmerült, amire te a Momentum mozgalom képviselőjelöltjeként megoldást tudtál kínálni az embereknek?
Én igazából két olyan témát helyeztem a fókuszba, az egyik az elvándorlás volt, a másik pedig a közlekedés. Az elvándorlás egy olyan probléma, amit helyi szinten nem lehet orvosolni, viszont országos törvénymódosításokkal, költségvetési források átcsoportosításával meg lehet állítani. Tehát, hogy például, hogy a helyi vállalkozások helyieket alkalmazzanak, és ezek mondjuk valamilyen állami támogatást kapjanak, ezt mondjuk fontosnak tartom. Ugye a másik, a szabadságnak az egyik foka a közlekedés, tehát, hogy egy ember mennyire tud szabadon mozogni egy országon belül, egy területen. Vannak nagyon sokan, akik szociálisokból veszik igénybe a közlekedést, mert nincs autójuk, nem tudnak autót vásárolni, tömegközlekedési rendszerekben mozognak, és úgymond rászorultsági alapon használják ezt. A másik réteg, aki pedig azért nem használja, mert a közlekedési rendszer nem ad egy olyan alternatívát az autóval szembe, amelyet adnia kéne. Én nagyon sok adatot gyűjtöttem a közlekedés témájában, több fórumon részt vettem, és azt láttam, hogy van egy olyan intézményi különállás a közlekedési vállalatok között, klasszikusan MÁV, Volán helyi közlekedés között, ami megakadályozza a közlekedési rendszer működését. Tehát ez volt a másik téma, és én mindig az egyén szempontjából modellezem a közlekedést, hogy valaki A pontból B pontba el szeretne jutni, és ezt hogy tudja.
Ami a közlekedést illeti, a többi kérdést illeti, többször szóba kerül, és valami oknál fogva, talán kulcsnak is érzem a Momentum mozgalomnak a megnyilvánulásai kapcsán, szeretitek kihangsúlyozni, hogy szabadság. Itt valamilyen ideológiai eltérésre próbáltok utalni a többiekhez képest?
Abszolút nem. Tehát én úgy gondolom, hogy a szabadság azt jelenti, hogy például a szabad helyváltoztatás az az egyik része az alapvető szabadságjogoknak. Nagyon sok szabadságjog kapcsolódik. A közlekedés a szabad helyváltoztatáshoz kapcsolódik, hogy az állam hogy támogatja a helyben élő állampolgár eljutását. Tehát a szabadság ilyen szempontból nézzük, de mondhatok egy olyan példát is, ami az autósokra vonatkozik. A Momentum programja tartalmazza, hogy az autó használat vidéken nagyon alacsony, fővárosban nagyon magas, és ezt hogy tudjuk kiegyensúlyozni, illetve azoknak a sofőrökre is gondoltunk, akik csak alkalmanként használják az autót, és ehhez képest a autóra rakódó közterhek, például a gépjárműadó, az nagyon magas, ha mondjuk klasszikusan hétvégi sofőrökről beszélünk. A Momentum programjában szerepel egy olyan rendszer, ami az autóhasználat költségeit megtett kilométer alapon kalkulálja ki. Ezt a rendszert a biztosítók üzemeltetik, és az alkalmankénti autóvezetőknek egy valós alternatívát adhat, mert ha mondjuk ő tényleg például csak hétvégén használja az autót, akkor arányosan az egy kilométerre vetített autónak a adótartalma az nagyon magas.
Hogyha már közlekedésnél tartunk, és a hagyományos értelmi autónál, azzal elégedett vagy-e, ahogy mondjuk az elektromos autókat támogatják napjainkban?
Abszolút. Tehát az elektromos autóknak nagyon is van létjogosultságuk a 21. században. A kérdés igazából az, hogy azt az elektromos áramot, amit az elektromos autó felhasznál, azt mivel termeljük meg? Emögött van egy energiapolitikai programunk, ez szintén megtalálható a honlapunkon, tehát milyen olyan megújuló energiaforrásokat tudunk bevonni az áramtermelésbe, ami az elektromos autókat üzemeltetni tudja. Az elektromos autók kérdése például vidéken nagyon nagy kérdés, mert a klasszikus üzemű autók vidéken alacsony fogyasztással üzemelnek, viszont a fővárosban magas fogyasztással üzemelnek, tehát ez városfüggő az elektromos autók, de összességében az, hogy elektromos autók legyenek Magyarországon, a 100%-ban fontosnak tartom, illetve azt, hogy a autópályákon megfelelő kilométerenként elektromos töltőállomások legyenek, hiszen nem biztos, hogy egy töltéssel mondjuk mondjuk Budapestről, vagy Szegedről, vagy Pécsről el lehet jutni Kalocsára, tehát ide olyan töltőinfrastruktúrát kell fejleszteni, ami erre alkalmas.
A Momentum mozgalomnak az összes üzenetét, ha adott esetben fel lehet sorolni, hogy mi az, amit mindenképpen képviseltek, amit említettél ezzel a honlapon, ismerkedjen az összes érdeklődő pluszban újra meg újra. Te egyébként, amennyiben parlamentbe jutnál most ezzel a jelöltséggel, akkor mi lenne mondjuk az a top 3-as lista, aminek a legszívesebben és legkeményebben neki mennél?
Hát igazából a fő üzenetünk az van remény. Tehát az az, hogy van remény. Ha van remény, utána mindenki utána gondolhatja, hogy mire van remény. Van remény az orvos elvándorlás megállítására. Van remény az egészségügy fejlesztésére, hogy van remény például a közlekedés fejlesztésére. Ez egy központi üzenet, és mindenki elmondhatja, hogy van remény mondjuk a szociális ellátórendszernek a fejlesztésére, átgondolására. Van remény az oktatásnak a reformjára, ugyanis például az oktatás területén mi azt a politikát képviseljük, hogy 2010 előtt a helyi önkormányzatok működtették, úgymond a helyi önkormányzati autonómiában volt az oktatási rendszer. 2010 után, illetve a klik felállásával egy központisított rendszer alakult ki, ami nem biztos, hogy megadja azt az oktatói szabadságot, amire egy oktatónak, egy iskolaigazgatónak szüksége van. Járási szinten kezelnénk az oktatást, járási oktatási központokat hoznánk létre, és ez a járási központ autonóm módon, de a járásban lévő településeken szervezné meg az oktatást. Ezzel úgy gondoljuk, hogy egy, ha nem is regionális, de egy kisebb területi alapon autonómiával rendelkező központ, az meg tudja valósítani, és választ tud adni azokra az igényekre, amik helyben felmerülnek.
Amit nem látsz most megvalósulni, és központosítottnak érzed?
Így van. Tehát a jelenlegi oktatási struktúra, a Klebersberg központ, az sajnos nagyon központi iránymutatás szerint működik az oktatás rendszere, ezért mennek ki a diákok tüntetni Budapesten a Kossuth térre, ezért mennek ki az oktatók Budapesten tüntetni a Kossuth térre, mert úgy látják, hogy ez az oktatási rendszer nem a diákot, a tehetséget, alapanyagot úgymond, akiből egy nagyon jó a magot, a földbe vetett magot akarja minél jobb lehetőségekkel ellátva kiemelni, hanem azt mondja minden diáknak, hogy meg kell tanulni, és nincs más választás. Tehát a diák központú oktatás például, én úgy gondolom, egy nagyon fontos üzenete a Momentumnak, hiszen a diákoknak kell a központba helyezni, és a diákok, illetve a oktatási közösségek köré kell az oktatás rendszerét megszervezni, és így lehet egy modern, 21. századi, a nyugat-európaihoz hasonló oktatási rendszert kiépíteni.
Elvándorlás témakörére néhány pillanat erejéig visszatérni, mert hogy gyanítom, hogy erre találnak a lehető legnehezebben választ a mindenkori vezetők és mindenkori politikusok, nem a megállításra feltétlenül, vagy egyáltalán azokat az úgymond is így is szokták mondani, tehát szó szerint érzem, elveszett generációkat vissza lehet hozni.
Vissza lehet hozni. Én hiszek abban, hogy vissza lehet hozni, ugyanis az a probléma az elvándorlással, hogy azt nem lehet az egyértelműen kijelenteni, hogy az elvándorlás egy konkrét intézkedés, vagy konkrét törvény, vagy konkrét kormányrendelet alapján megítélhető az elvándorlás, egy olyan komplex folyamat, ami tételezzük föl, akár egy tehetős budapesti középvezető is azt mondja, hogy elmegy külföldre, pedig van egy nagyon jó állása, van egy nagyon jó fizetése, van egy nagyon jó lakása, gyermeke például az oktatás téma, a gyermeke nem kapja meg azt a törődést, amit megkap mondjuk Ausztriában. Ez az egyik. A másik területe például az, hogy nem látnak helyben munkavállalási lehetőséget, és ezért mennek el, illetve az őt körülvevő környezetből úgy veszik ki, hogy külföldön ott egy jobb környezet várja őket, és ezért elmennek, vagy ingáznak. Az ingázáshoz hozzátenném. Az ingázás sajnos egy rossz folyamat, tehát az, hogy a fiatalok távol a családjuktól dolgoznak, távol a családjuktól Skype-on tartják a kapcsolatot, nem vesznek részt a helyi közéletben, nem tudják megújítani a helyi közéletet, és ráadásul az ingázás még környezetszennyező is, mert környezetszennyezéssel jár a munkaerőnek a vándorlása, úgymond a migráció. Világosan kell látnunk, hogy aki akár kiment, akár ingázik két régió között, az bizonyos szempontból egy gazdasági migráns, aki azért megy Ausztriába, Ausztriába dolgozni, mert ott jobb lehetőségek várják, de hazajön, és ők utaznak a két régió között, és igazából nem tudnak dönteni, hogy kint képzelik el az életüket, vagy idehaza. Momentum politikája röviden összefoglalva, hogy ne kelljen elmenniük, és hogy érdemes legyen hazai. Erre van remény, erre olyan környezetet kell Magyarországon kialakítani, ami meggyőzi a ingázó fiatalokat, hogy itthon maradjanak, itthon vállaljanak munkát, itthon dolgozzanak, és ebbe egy kormánynak, egy országgyűlésnek ezt kell az első szempontnak megjelölni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Környei Balázsnak, a Momentum kalocsai képviselő jelöltjének mi is köszönjük szépen a riportot. A Turmix folytatásában éteri disznótorba invitálunk szaftos, ízes, bölléres részletekkel.
Thank you.
estig sem játsza meg magát, maradt az a karakán, tehát karcsú két lábbal a földön álló és éneklő nő, aki volt. Adillal mászták ki a mélységekből, ha Rolling in the Deep-el, ha Koron FM 100-on. Már is megyünk tovább a Turmix-szal, közérdekű és szolgáltató magazin műsorunkkal. Február 3-án tradicionális disznótorra várták a kalocsai hagyományok házához a lelkes böllér segédeket, akik őseink módszereinek a jegyében elevenítették fel a múlt századok vidéki disznóöléseinek eseményeit. A házigazdán képviseletében beszélgetett Gábor János kollégánk dr. Kovács Istvánné Sztakó Évával, a helyi hagyományőrző közösség vezetőjével, aki örömmel konstatálta, hogy rendkívül sikeres volt a kezdeményezésük, viszont kérdéses, hogy jövőre is életre hívják.
Most már a munka folyamatába így belepillantva, mennyi ember jött össze, mennyien regisztráltak, mennyien vették ki tényleg effektíve a munkából a részüket?
Reggelire 43-on, 45-en regisztráltak, és annyian itt is voltak. Ebédre 55 és 60 között regisztráltak, és az ebéden is mindenki részt vett. Vacsorára pedig 113-on, 5-en jelentkeztek, és hát a vacsorán is mindenki részt vett, akit jelentkezett.
Mennyire voltak amatőrök azok, akik bejelentkeztek, és mennyire tudtak egyébként úgymond a rutinos, disznóvágásban a rutinos stábot összegyűjteni úgymond?
Hát lehet, hogy amatőrök voltak, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy profik, mert hogy az volt a célunk, hogy a hagyományos disznótort elevenítsük föl, és ebben viszont pont ezek a hagyományőrző emberek a profik, akik még a régi módon, hagyományosan a földről fölszedjük, házilag készítünk mindenfélét, tudjuk, hogy mit szoktunk, hogyan szoktuk, és ebben nagyon profik, akik itt vannak, akik itt voltak, és tették a dolgukat. Mindenki tudta, hogy mi a dolga. Előre megszerveztük, megbeszéltem mindenkivel, hogy te ennek leszel a felelőse, te ennek leszel, te annak. Mindenki természetesen olyan reszortot vállalt el, amitben otthonosan mozgott, tehát a töltött káposztát a Kovácsné Eta vállalta, hiszen ő ezt már nem először csinált ilyet, hogy bográcsban töltött káposztát főz ennyi embernek, tehát ő is rutinosan merte vállalni a feladatot, de az összes többi feladatot, a hájas sütemény készítését is a idősebb hölgyek vállalták be. Dusnokiné Vera néni, aki már Isten tudja mennyi hájast megsütött, de a hagymásvért, a Német Jóska is itt volt, az asszonyok is sütöttek, hagymás májat is sütöttek reggelire, és nagyon profin, hát jó, a Jóska igen, nagyon profi ebben a dologban, de hogy profin csinálták az asszonyok is a dolgukat. Ilyen bélmosást meg nem tudom, hogy lehet másképp csinálni, mint profin, hiszen vagy tudja valaki, hogy is csinálták ezt valamikor, vagy nem tudja. No de kinevelik a következő generációt. Mert a Vörös Laura, az Állami Népi Együttes táncosa, úgy vakarta a belet, mintha világ életében ezt csinálta volna, legyőzte a pélelmeit a szaktól, és öntögette a vizet, és a végén vakarta a vékony belet, amire azt mondom, hogy le a kalappal előtte, hogy ezt ő bevállalta.
Annyit még segítsen, ugye biztos vagyok benne, hogy azért sokan kapták fel a fejüket arra, hogy a hagyományok háza azért ráadásul egy meglehetősen látványos múzeum, egy népművészeti múzeum, hogy ezt a helyet hogyan sikerült úgy rögtönözni, hogy alkalmassá tegyék akár a főzésre, hogyan osztották el a helyszíneket, mi hol kapott helyet, mert hiszen mégiscsak egy múzeumról beszélünk.
Igen, talán annyiban javítanék, hogy nem múzeumnak szánjuk ám ezt a hagyományőrző házat, hanem egy alkotóműhelynek. Egy olyan alkotóműhelynek, ahol szabad, a múzeumban nem szabad a tárgyakhoz hozzányúlni, nálunk szabad lehessen hozzányúlni ezekhez a tárgyakhoz, lehessen kipróbálni. Pont ez a célunk ezzel a hagyományőrző házzal, hogy minden, vagy sok mindent ki lehessen próbálni. Hát bizony, nem volt egyszerű dolog, hiszen itt nem úgy van, mint a falusi parasztháznál, hogy a kazán, a bogrács, a vendőr, a vajling kéznél van, hanem ide bizony kemény munkával majdnem egész nap költözködtünk ide, hogy majd amire ma szükségünk lehet, az itt legyen. A vagyonhasznosítótól asztalokat kértünk pluszba, hiszen ennyi embert leültetni máskülönben nem tudtunk volna. Van itt egy kerékpártározó, és a kerékpártározót meg kineveztük húsfeldolgozónak, és ott betelepültünk, asztalokkal hoztunk olyan asztallapokat, amin hát vágni lehet a hús. húst, meg a hentesünk hozta az eszközöket, és hát bizony ott szerintem profi módon dolgozzák föl a húsokat, úgyhogy ide kellett az eszközöket hozni.
Mit gondol, ebből sorozat lesz?
Hát...
Abban megállapodhatunk, hogy siker az első.
Igen, ezt akartam mondani, hogy azt látom, és ez az, ami reménykeltő, hogy olyan nagyon nagy örömmel is látom, hogy itt már megint találkoznak rég nem látott emberek egymással. Az idő nem vette el a kedvüket, a rossz idő, és itt vannak, hogy olyan jó volt látni, amikor összeülelkeztek ott a hús feldolgozás, két bogrács között ott összeülelkeztek, hogy ezer éve nem láttalak, jaj de jó, hogy jöttél, jaj de jó, hogy találkozunk, és ez azt mondatja velem, hogy máskor is kell hasonló dolgot csinálni, viszont nagyon sok munkával jár, nagyon sok energia, és hát ezt majd meg kell gondolni, hogy nagyon vágyunk hagyományőrzők egy pajtára, egy olyan pajtára, ahol ezeket az eszközöket el tudjuk tenni, és nem kell minden egyes alkalommal ezeket összehozni, akkor szerintem sokkal bátrabban neki merünk vágni ilyen nagy rendezvényeknek, amikor a helyünk még alkalmasabb lenne erre, úgyhogy mi már itt kacérkodunk elég régóta, és ezt mindenkinek mondjuk is, hogy van létjogosultsága egy hagyományőrző pajtának, egy hagyományőrzős kemencével, egy nagy kemencével, ahol majd egy ilyen város kemencéjében sütni lehet a réteseket, akár vagy a hájast, a pogácsát, és hát minden ilyen munkálatot el lehet végezni, és ezeknek az eszközöknek is helye lehet. Nem kell a felajánlásokat visszavinnünk, a bográcsot, a kazánokat, hanem aki szívesen nekünk adja, mert itt nagyon sok minden van, amit ilyen régi hagyatékból megkaphatunk, és azt tárolni tudnánk akkor.
Nagyon gratulálok az első hagyományőrző disznótornak a sikeréhez, és akkor reméljük lesz folytatása a pajtát. Hát gondolom ki kell vívni, ez egy folyamat, legyen meg az óhajuk, mert ahogy vázolta, tényleg látványos lenne önmagában is, és funkciója is azt hiszem, hogy adott.
Igen, mi is nagyon szeretnénk, és azt gondolom, hogy ezek az események, ezek a rendezvények igazolni fogják azt, hogy ezekre igény van. Nem csak nekünk, hagyományőrzőknek, hanem városi szinten az embereknek is, hiszen itt ebédre is jó pár olyan ember jelent meg, aki nem konkrétan a Hagyományőrző Egyesület tagja, hanem csak egyszerű városi állampolgár, aki szívesen vesz részt egy ilyen rendezvényen.
Nagyon szépen köszönöm.
Szívesen.
Ismétlését kiállt a malacos mulatság. Dr. Kovács István és Takó Évának, a múlt szombati kalocsai városi hagyományőrző disznótor szervezőinek köszönjük a beszélgetést. Már is visszatérünk egy kalocsai íróval, aki rövidesen új kötettel rukkol elő, nemrég pedig Kossuth Díjas költőtől vehetett át irodalmi oklevelet. Addig még Justin Bieber és a Friends a Korona FM 100-on.
Korona FM 100. Hey, this is Justin Bieber.
I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious about her honest. Were you wondering why I've been calling? Like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Wondering if you got a body to hold you tight since I left, since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. No, we didn't end it so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends?
I've been calling. Like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends?
Corona FM Stars.
You're saying this hopeless, that I should hopeless. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The seeing decides. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The seeing decides. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Still be, still be, say it's unkind. Let's make up our own minds. We've got our whole lives. Let's see and decide. Decide. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Stars don't disappear, they keep blazing. Even when the night,
megszállott a kágot a te ragyogóvá hétvégét, ha Korona FM 100-on itthon vagy, ha amennyiben pedig személyesen is szemmel követnéd az előadót, augusztus 13-án lesz rá lehetőséget, hiszen a Sziget Fesztiválon fellép majd, és természetesen nagy színpados lesz. Folytatódik a Turmix térségi magazinunk. Leküzdhetetlen címmel írt novellát a Hetekben Cserenkó Gábor kalocsai szerző, aki több mint 600 pályamunk között ezen írományával emelkedett ki egy országos irodalmi pályázat mezőnyéből. Ennek kapcsán kereste fel az írót Vörös István szerkesztőnk, és a beszélgetés közben derült ki, hogy más különös aktualitása is van az adott interjúnak.
Kérlek, hogy mesélj nekem erről a pályaművőről, és hát a fogadtatásáról, az eredményről, amit sikerült vele elérni.
Igen, nyáron írtam egy lelkiiktatott, nem címmel írtam egy novellát, és az volt, hogy itt akkor nyáron pályázatot hirdettek. Az Alföld Egyesület keretein belül Magyarország és Magyarországon túl egy szerzők indulattak, lényeg, hogy magyar nyelven kellett indulni, nem volt meghatározva a téma. Meghatták, hogy mennyi karakterszámban lehet maximum írgulhatunk lirába és prózába, és hát én a prózát próbáltam meg, és ez a, hát ez is toklevelet kaptam meg, és itt az a lényeg, most pénteken meg volt a díjátadó, és ez nincs értet, és Baranyi Ferenctől volt szerencsé meg ez is toklevelet kapni, ezért a novelláért, amit most is tettem a Facebookra, úgyhogy ha valaki gondolja, akkor el tudja ott éppen olvasni.
És egy kis hangos kettcsinálót kérnék tőled ezt a novellához.
Hát az az igazság, hogy arra hasonló, hogy én, hogy is mondjam, minden szerzőnye elsősorban magát írja meg, mondják. Hát én nem tudom, és az olvasó dönts el. Lényeg, hogy egy, éppen ma mondta az egyik kollégám, hogy olyan, mint én szerepelnék benne. Hát nem biztos, dönts el az, aki elolvassa. Lényeg, hogy egy film szerető fiatalember szól, aki gondolkodik a vonaton mindenről, az életről, arról, hogy nincs munkája, hogy nincs egzisztenciája, hogy egyedül van, hogy magányos, hogy el kéne indulni az életben, de nem tudja, hogy. Mert ugye vannak különböző buktatók, nincsen még állásban, nincsen lakás, nem tudja felépíteni saját magát. Ez nincs egy konkrétan leírva, viszont ez éreztető ebből a karakterbe. Tehát ez úgy lehet sejteni. Illetve szerintem jó lenne, ha az olvasó is érezné, hogy egy olvasó is sejteni ezt a dolgot. És utazik a vonaton, és meglát egy lányt, ugye, mint ahogy ez lenni szokott, és akkor hát ez a lényeg is a lány, hogy halt rá a lány, hogy milyen gondolatai lesznek a lányt illetően. Körülbelül ez erről szól, és akkor hogy kibontakozik, és van egy végkifejlet, amit nem árulok el, persze, mert hát mégis ez is egy ilyen jelenző módon, egy csattanót tettem bele, tehát ez úgy csattanó, hogy na ez aztán több értelmű lecsattanó. Vagy olvasd el te is.
Mindenképpen. Ugye, aki azért olvasott már Cserenkó írást, ami Kalocsán azért nem túl nehéz, nem túl emberpróbál a dolog, mert azért antológiába belebotlik az ember, köteted jelent már meg, mutattad már be. És ugye te az a fajta író vagy, aki olyan szempontból elkényeztetsz minket, hogy még elektronikusan is a rendelkezésünkre bocsájtod egy-egy írásot. Ebbe a sorba hova illeszthető ez a mostani novella, illetve ő már esetleg az előfutára egy újabb közelgő kötetnek?
Hát az az igazság, hogy a közelgő kötet az annyira közel van, hogy már kész is van, viszont ezt az egy novellát nem terveztem bele. Lévén, hogy időben ugye nem tudtam, hogy nem akartam ezt mutatni, illetve hát ezt csak a pályázatra akartam, hogy ott legyen volna szó, legyen vele valami, és akkor még annál is inkább, mert hogy ez, ha majd olvassák az emberek, akkor kiderül, hogy ez nem igazán egy ilyen. Hát most, ha azt mondom, hogy nem igazán monológ, akkor nem érthető, mert végülis monológok ezek, két monológ. Ugyanis az új könyvemben, ami következő hónapban fog megjelenni, reményem szerint februárban valamikor, abban is monológok vannak, de ezt valahogy nem éreztem oda jövőnek, ezt a Leküzdhetetlen című novellát, tehát ezt az újat. Valahogy kimarad. Majd egy következőben nyilván beleteszem, vagy nem tudom, de nem érzem valahogy odaírődnek ezt a dolgot.
Aha, mert akkor ezek szerint egy teljesen tudatosan fölépített soron következő kötetet kapunk. Tehát nem egy egységnyi idő alatt született írásoknak a gyűjteménye, hanem egy koncepciózus, tudatosan fölépített kötet lesz ez a monológok kötet. Mit lehet tudni? Hát nagyon-nagyon itt van már a megjelenés, azért mesélj nekünk erről.
Így van. Hát előbb azt mondom, hogy a Hungaroringa megjelenhetett. Februárban valamikor kijön a könyv, lesz Pesten a Látvéklubban egy bemutató, ezt már tudom, lesz Kalocsán is áprilisban egy bemutató, ezt most már szervezés alatt a klubban. Na és akkor kérdésedre válaszolva, igazándiból ezek a régebbi írásaimet fogalmaztam úgy át, vagy nem is így mondanám, hanem régi dolgaimat fényeztem újra, igen. Tehát olyan, voltak nekem olyan novellák, amik nem jelentek meg, és így csoportba kötöttem, ami a monológok, ami egész a belső zemében van írva, és mit tudom én, ahol egy takarító nőből én nem bújok, egy haldokló emberben vagyok benne, hol egy, nem is tudom, egy alkoholista öregasszonyban vagyok, aki várja a lányát, aki hozni neki az ebédet minden nap. És az az igazság, hogy megint így visszajött, hogy ez végülis, ez a mostani novella, ez benne lehetett volna, végülis lehet, hogy ez idő miatt nem került bele, vagy én nem is tudom. De nem adottam meg magam, ugyanabban a stílusban nyomom a dolgot, mert úgy vettem észre, hogy ezt, hogy egy könnyűen adom elő, akkor jobban odafigyelnek rá. Tehát ugyanaz, ugyanolyanok lesznek, fonyol, keserédes, ilyen nem is tudom. Hát a világunkról szeretek írni, ami körülbelül ez bennünket, és ha meglátom a forrásságot, hát akkor arról be kell számolni a visszásságokról.
Azt már tudjuk, hogy mi lesz a címe a kötetnek, milyen címen keresek?
Azt mondja, hogy az már biztos, hogy egy megfigyel feljegyzési lesz a címe, tehát tényleg ez akkor kimondva, vagy gondolva, hogy megfigyel, tehát de másokat figyel meg az ember, és azokat az ő történeteiket írja le. Végülis ez az én dolgom, vagy ez a választott dolgom, és akkor hát ebben az értelemben mindegyik mégis megfigyel feljegyzései, megfigyelőnek a feljegyzései. De ez most így konkrétan talán azért, mert ugye különböző 13 embert szólalhatok meg benne, és 13 hangon beszélek a saját sorsukról, vagy az ő sorsukról, vagy életútjukról.
Ennyi megfigyelt között hol van a megfigyelő története?
Hát a megfigyelő, utána gondolkodtam, hogy a megfigyelőt is be kellene mutatni, hogy a megfigyelő is megjön legyen figyelő. Talán majd máskor, az előző következőben meg kéne figyelni a megfigyelőt is. Viszont egy valami eszembe jutott, egy én szerintem egy nagyon fontos dolog, amire roppant büszke vagyok, mert ez a pénteki dolog, ez a pályázat, amit a Magyar Irodalmi Történeti Társaság Csongrád megy egy szép irótagozata, és a Falugi György Irodalmi Műhely hirdették meg ugye ezt a szállni próbálgatókat, és több mint 600 beérkezett pályamű közül választottak ki, nem is tudom konkrétan, mert készült egy antológia, tehát a legjobb művek bekerültek egy antológiába, zárójelben, ami majd a Kolosi Könyvtárban elérhető lesz, de még nem tud senki, és több mint 600 pályamű közül választottak ki engem. Tehát ezt mondjuk ez az élet. Az, hogy nem szeretek így, mit tudom én így magánykodni, vagy...
Ez egy dolog, mire büszke lehet az ember.
De ugye így van, azt kéne még lerendezni a fejemben, hogy úgy érzem, hogy néhányan, hogy nem, hát jót, a mindjárt a dolgozók nem, de hát te nem, meg mit, te meg is kerestél, amit köszönök, meg tök jó. Néhányan úgy veszik, hogy én most akkor ebben így nagyon hatóskorok itt ebben, pedig szó nincs ilyen, csak hát, na, szóval mindenki
nyilván. Az ember valamiért, amiért kap egy szakmai elismerést, és utána azt örömmel megosztja azokkal, akik az ismerőségben a világon szerintem semmi kivetni való nincs.
Hát, ezt ugyanúgy látjuk.
És még egyszer ez az elismerés, ezúton is gratulálok, és remélem, hogy fogunk még beszélgetni hasonlókról. Ha előbb nem, az új kötet megjelenése kapcsán még biztosan
beszélünk.
Gratula a helyi tollforgatónak az egész stáb nevében. A vonalban Cserenko Gábor kalocsai szerzőt hallottad. Itteni könyv bemutatója felől még biztosan hallasz majd a rádiónkban.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Ahogy a tűzhely szürke füstjét elkíséri a szél, ahogy a három éves gyermek örömében csak beszél, és egy ismert illat minden sarkon vár, és az utca zaj is lassan hazatalál. Lazul a vár, jó,
közös régi emlék vissza-vissza beszél, és egy ismert illat minden sarkon vár, és az utca zaj is lassan hazatalál. Lazul a vár,
just a lover, my twin soul. Fire the shots and I need to know.
Visszatéri a rendezvú Nico Santosszal a főszerepben, itt a Korona FM 100-on. 2018. február 11-én vasárnap ez volt a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Vörös István főszerkesztőnk nevében ezer hála és köszönet a figyelmedért. A témákkal kapcsolatban továbbra is várjuk az észrevételeket, a hozzászólásokat, akár telefonon, a 78-567-662-n, vagyis a 78 koronán, illetve e-mailben az info@koronaradio.hu címen. Eddig tartott tehát a mai térségi műsor. Ne felejtsd el, hogy a Turmix korábbi adásait teljes hosszában vissza tudod hallgatni a www.koronaradio.hu honlapunkon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra klikkelve.
Készült a Média Tanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.